előtt jelenlévő és az igehirdetést felvételre hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma a Tesszalonika beliekhez írott első levél negyedik részének a 13. versétől olvasom. Felálló hallgassuk Isten igéjét. Nem akarom továbbá atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménység. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővel együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavában, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a feldőkön, az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ma ítélet vasárnapja van. Tegnap, vagy múlt vasárnap összeültünk egyik testvérünktől itt, és akkor előre hoztuk azt a textusunkat, ami mára lenne kijelölve, de miután az múlt vasárnap prédikáltam, már lehetett volna még egyszer arról szólni, nem akartam, hanem az egyik olvasmányunkat vettem elő Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott levelének ezt a felolvasott szakaszát. Ma is emlékezünk, és pedig emlékezünk Halma Gábor barátunkra, testvérünkre, aki gyakran volt itt közöttünk a gyülekezetben is. 1973. április 28-án született Szőnyben, és Budapesten hunyt el 2016. szeptember 28-án. Ahogy Kohut Mihály testvérünk, barátunk összegyűjtötte tanulmányait a Biztonság és Védelem Politika Egyetemén, az Rényi Miklós Katonai Egyetemen végezte, de a Bolyai János Műszaki Főiskolán villamosmérnöki diplomát is kapott, és a Kazinci gimnáziumba járt Hajdan. Édesapja Halma Gáspár, édesanyja Zsuzsa, húga Zsuzsa, és gyermeke Marcika. Hobbija volt a történelem, a hagyományőrzés, ezen belül a Magyarország területén fellelhető római kori leletek és a légió története volt, ami különösen is foglalkoztatta. Most ítélet vasárnapján ezt a szent igét, amit felolvastunk, hadd irányítsuk a kedves család felé vigasztalásul is, hadd kérjük az Úr különös kegyelmét, hogy adjon békességet mindannyiunknak Isten szent igéje, mi tudjuk és meg is valljuk, hogy mi nem tudunk úgy vigasztalni, ahogy az Úr, és együtt tudunk érezni, olykor együtt tudunk sírni a sírókkal, de azt a vigasztalást, ami a lélekben Isten szent lelke által végbe megy, azt mi emberek nem tudjuk produkálni, de együtt érzünk a családdal, és azon kívül pedig elmondjuk az igének a szavával az Úrnak az üzenetét. Gyülekezetben vagyunk, Isten népe között vagyunk, és megállapítjuk, és kimondjuk azt is, hogy olyasmikről beszélünk, ami lehet, hogy a világ számára bolondság. És lehet, hogy azok, akik nem találkoztak az Úr Jézus Krisztussal, és nem ismerik Isten igazságát és az ő országát, azok ezt nem tartják komoly dolognak, és azt mondják, hogy ez képzelgés, mese. Nem tudunk erre most igazán mit mondani, csak azt, hogy megtérni, és Istennel kapcsolatba kerülni, mindenki csak személyesen maga tud. Nem lehet egymás helyet meggyőződésre jutnunk. Nekünk pedig a szolgálatunk, az elhivatásunk arról szól, hogy arról tegyünk bizonyságot, ami meg van írva, és amit mi magunk is hitelesnek és igaznak érzünk. Isten lelke pedig végezze el mindenkinek a szívében azt, hogy ki jusson bizonyosságra. 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott szavak, amik itt előttünk vannak, azt deríthetjük ki nagyjából a levél keletkezése körüli és a levélben lévő adatok alapján, hogy ott Tesszalonikiben, ebben a kis frissen alakult gyülekezetben, amit meglátogatott Timóteus is és Sintvit Pálnak, a testvéreknek komoly gondjuk volt az, hogy vajon tényleg van-e feltámadás, van-e örök élet, vagy ez csak a mi vágyaink, a reménységünk világába tartozik, ami nem fog beteljesülni, hiszen látjuk a születést, látjuk az elmúlást, de nem tudjuk látni a feltámadást és az örök életet. Azok a képek, amik a természetben vannak, azok meghökkentőek és elgondolkoztatnak bennünket, de tudunk rájuk természettudományos magyarázatot, ilyen természet évenkénti elalvása, és aztán tavaszra való megélenése. De hiszen az apostol is, itt is nem a halálról, az elmúlásról beszél, hanem az elalvásról. Az elalvásról. Csak mi azt néha halálnak nevezzük. Mert a test is esetleg megsemmisül közben, és azt gondoljuk, hogy az a zurnányi hamu, két marék hamu, az semmiképpen nem rakható össze, mi által nem is rakható össze, de mi bár át tudjuk örökíteni az életet, de nem tudunk borból, a föld alkotó elemeiből élő szervezetet létrehozni. De az, hogy mi nem tudjuk ezt megtenni, nem azt jelenti, hogy nem lehet megtenni. Annyi minden valami nem tudunk, se közvetlenül, se közvetve megtenni, és mégis létezik. Az örökké való Isten megteheti. Ő az, aki alkotta az embert a föld porából, így mondja költői szavakkal a Biblia, minden azon múlik, hogy van-e fölöttünk egy teremtő Isten, vagy a véletlen szült minket ide, de akkor is olyan különös gondolat, hogy vajon a véletlen lehet-e ilyen zseniális, és lehet-e a véletlennek ilyen különleges bűvészi ereje, ahogy az embert és sorsát megalkotja, mindenképpen hiszünk e mögött mi egy teremtő akaratot, az örökké való Isten. És ezt értetjük. Aztán ki maga dönti el, hogy akar-e foglalkozni ezzel a kérdéssel, eljut-e a bizonyosságnak egy pontjára. Persze, hogy minden ember, aki hisz Isten létezésében és abban, hogy terve van velünk, azt is időről időre meglátogatja kételj. Az az ember is olykor-olykor úgy érzi, hogy vajon nem tévedek-e akkor, amikor hiszem a láthatatlan és előlem rejtőzködő Istent? Aztán a nem hívő ember is időnként megrendül, és úgy érzi, hogy valaki belépett az életébe, valaki megérintette őt, és nem tudja hová tenni életének ezeket a pillanatait. Így élünk itt, de most olyan valakinek a szövegét olvastuk el, üzenetét olvastuk el, aki ezen túl van, aki hisz a mindenható Istenben, aki, amit lehetett mindenről, elolvasott, generációkon át örökölte az ő farizeus felmenőitől, buzgó vallásos felmenőitől azokat az ismereteket, amikre épít, és azon kívül pedig nagy belső lelki élménye volt a Jézussal, az élő Jézussal való találkozás és a bizonyosság arról, hogy nem a halál az Isten, nem a halálé az utolsó szó, és hogy Jézus él, feltámadott, és helyet készít nekünk mindannyiunknak, ahogy ígérte, ahogy János evangéliumában olvassuk, Atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, azt is megmondtam volna nektek, de most elmegyek, helyet készítek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mintha innen vette volna Pál ennek a fejezetének az utolsó előtti versét, annak is a végét, eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Nem tudunk sokkal többet a dologról ennél, de ez nagyon erős vigasztalás, ami számunkra. Hadd mondjam el azt a három dolgot, ami ebből a mai szövegünkből kiemelnék, és különösen is hadd fogalmazzam meg ezt a kedves Halma család számára. Az első, a felszólítás arra, hogy ne bánkódjunk úgy, mint azok, akiknek reménység nincsen. Nagyon szeretem ezt a mondatot. Nem azt mondja, hogy ne bánkódjunk. Csak nyugodtan tessék bánkódni. Láttam, hogy családegyes tagjait, amikor Gábor neve előkerült, törögetni kezdték a szemüket. Ez így van rendben. Emberek vagyunk, és Isten ajándéka a könny, ami számunkra a bánat, Isten ajándéka. Akkor is, hogyha valakinél egy kicsit kelleténél tovább tart, és mélyebbre megy a bánatnak a mie is kése, mint ahogy szeretnénk, vagy ahogy talán szükséges lenne. Mert itt azt mondja az apostol, hogy csak bánkódjatok, mert emberek vagytok, de nem úgy bánkódjatok, mint akiknek reménységük nincsen. Nekünk van. A Korintusi Levél 13. részének az utolsó gondolata ez, hogy megmarad a hit, remény, szeretet. Három. Ezek között pedig a legnagyobb a szeretet, de azért ott van a reménység is. A reménység, amely nem képzelgés, hanem valami olyasminek a várása, ami most még nem időszerű, de ami bizonyosan be fog következni. Olyan, mint a karácsonyra való várakozása a gyereknek. Megpróbál utána leselkedni a dolgoknak, hogy milyen ajándékot készítenek a szám. Kukucskál be a kulcsjukon, miközben díszítik a fát, legalábbis mi gyerekkorunkban ez így volt. Fölöslegesen is elmenni időről időre az ajtó előtt, hát ha kinyitják és be lehet pillantani. Eljön a nagy pillanat, a születés, a diplomaosztás, az esküvő, miket mondjak még, a szokásos ünnepeink, amiket várva várunk, reménységünk van. És így vagyunk benne ebben a problémában,
és az elmúlásnak az ügyében. Eljutunk oda, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek túlélnek itt a Földön is minket. Olyan sokszor ragad meg az, hogy a kis műanyag szalagon lévő film, vagy hang, vagy akár a papír, amire ráírt a kedves szerzőnk, Fekete István, Móra Ferenc, vagy bárki más, világhíresség is a való gondolatait, azok mindig megvannak. Ő nincs közöttünk, és hogy lehet, hogy ez több lenne, mint ő maga, a film, a kép, a hang, még itt van, itt ezek közöttünk, és ő már nincs itt velünk. Hogy van ez? Persze, hogy meg lehet magyarázni, hiszen minden, ami anyag, ami a Földön van, ami teremtett dolog, az megmagyarázható. És azt hiszük, hogy ha nem tudjuk megmagyarázni Istennek a valóságát, akkor ő nincs. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy nem mindent tudunk megmagyarázni, mert ahhoz Istennek kellene lennünk, hogy olyasmiről is kétséget kizáró véleményt alkothassunk, ami nem áll most az uralmunk, a hatalmunk. Isten nem függ tőlünk, mi függünk ő tőle. Ő lát bennünket, mi nem látjuk őt. Ő dönt felőlünk, mi nem döntünk ő róla. Legfeljebb dönthetünk mellette. És kereshetjük a vele való kapcsolatot, a vele való közösséget, de nem mi határozunk meg, hogy ő milyen. De újra mondom, azért, ha bizonyos dolgok nem férnek is bele a mi elképzeléseinkbe és fogalmainkba, Bibliában is valahányszor róla, vagy az ő országáról, vagy a hittel kapcsolatos dolgokról, akár az örök életről is beszélünk, földi képeket használunk, mert ezt tudjuk elképzelni. Illést egy tüzes szekér ragadta el a Biblia tanúsága szerint, tüzes lovakkal, hát hogy így volt, nem tudjuk megmondani, de ennél bonyolultabb közlekedési eszközt nem ismertek abban az időben. Valami, ami gyorsan szágult, nagy zajja, az csak egy szekér lehet, ami előtt lovak vannak, és fény csóvát húz maga után, hát ez nem lehet más, mint egy mennyei, egy égi szekér tüzes lovakkal. A hajó és a szekér, ezek voltak a kor közlekedési eszközei. Ma ennél bonyolultabbak is vannak. Ma illés a mai fogalmaink szerint talán egy űrhajó távozna, legalábbis így gondoljuk, hogy az hagy olyan fénycsóvát és az olyan lenyűgöző, ahogy megpróbálják a föld légkörét emberek elhagyni. A képek, földi képek, amiket a Biblia használ, hogy a fantáziánkba valahogy beleférje, hogy mi az, amit Isten készít a mi számunkra. De ne szaladjunk túl, anélkül lenne zárnánk ezt az első gondolatunkat, hogy bánkódás és bánkódás között megtanultunk-e különbséget tenni. Bánkódjatok, sírjatok. Így is lesz ez mindig. Akkor is, ha az emlékek egy kicsit elhalványulnak, több békességgel tudunk a veszteségeinkre emlékezni, de csak ott van egy bombóc a torkunkban, valahányszor a temetőbe megyünk, valahányszor elérkezik az a nap, amikor elveszítettük azt, aki szerettünk, akkor lehet, hogy kiveszünk aznap a szabadságot, és nem megyünk az emberek közé, és ez rendben van, ez nagyon emberi dolog, ezt megtiltani nem lehet. Egy dologról ne feledkezzünk el, hogy ne úgy gyászoljunk, ne úgy bánkoljunk, mint akiknek reménységük nincsen. Azok az emberek, akik ott Tesszalonikiben éltek, azok is kitaláltak dolgokat a halál utáni esetleges élettel kapcsolatban, de nem volt élő reménységük. És itt lépünk át a második gondolatunk körébe, mert Pál sem azt gondolja, hogy erőltessük meg a fantáziánkat, és akkor fészket tudunk rakni az örök élet gondolatának, hanem azt mondja, hogy ha hiszünk, hogy Jézus meghalt és feltámadott, akkor ő vele együtt Isten bennünket is feltámaszt. Nem arról szól ez az üzenet, hogy ez egyszer történt meg, és ez csak Jézusnak járt, a tökéletes embernek. Isten önmagáról adott testet öltött kijelentésének, és hát ez az, amit mi nem érhetünk el soha. Nem, Jézus jelensége, az ő megjelenése úgy élő ige, ami számunkra, hogy minden, ami vele megtörtént, velünk is megtörténik. Ezt akarta Isten üzenni, ezt játszotta le. Jézus lejátszotta nekünk a bölcsőtől a keresztfa haláláig azt, hogy mi az ember sorsa és mi lenne. A bűnhődése, az is bemutatása annak, hogy a mi bűneinknek mi lenne a következménye, mindannyian kereszten végezhetnénk alkalmasít, hogyha olyan mélyen és olyan teljesen értelmezné Isten a mi elveszett voltunkat, mint ahogy ez van, és ha nem mi lennénk önmagunk bírái, vagy nem más gyarló emberek. Tehát ha Isten előtt kell megállnom, akkor nincs mentségem, csak az, amit ő hirdett meg Jézus Krisztusban. És ha hisszük, hogy Jézus, aki emberként született, földi anyától, és teltek az évei, és az évek múlása ugyanúgy meglátszódott rajta, volt kisfiú, volt kamasz, és volt fiatal felnőtt, 33 éves lehetett, amikor a keresztfán meghalt, hát úgy nézett ki, mint a korabeli 33 éves férfiak közül bárki. És meghalt a hitvallásban, mit elmondunk majd Isten tiszteletünk végén, ott van, hogy meghalt és eltemettetett, sőt alászállt a poklokra, ez őre érvényes, és Istennek hála mi ránk nem, éppen azért nem, mert ő helyettünk és értünk szállt alá a poklokra, de harmadnapon feltámadott, mert lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Megint egy olyan ponton vagyunk, amit a világ boronságnak vagy nevetséges dolognak tart. És ez így volt már akkor, Pál idejében is. Be is számol erről az apostol. Nagyon jó, hogy Isten nem könnyíti meg a hitnek ezt a tételét, ami számunkra. És lehet azt mondani, hogy akkor hinném, ha látná. Nagyon érdekes, ahogy az apostolok hite átalakul egy kicsit, miközben az üres sírba húsvét hajnalán ellátogatnak. De olyan tapintatos és olyan szellemes az ige, ahogy nem erőltet ránk semmit, mert ránk bízza, belső küzdelmünkre bízza, hogy megbírkózunk-e ezzel a gondolattal. Vajon, ha mi nem hiszünk abban, hogy van feltámadás, akkor azok számára nem lesz, akik nem hisznek benne. Van egy jó és egy rossz üzenetem ezzel kapcsolatban. Attól függ, hogy melyik oldalról nézzük. Nem rajtunk múlik, hogy feltámadunk-e. Mindenki fel fog támadni az ige szerint. Mert ez a program, amit belénk oltott Isten, és ezt nem változtatja meg sem a homosztás, sem más, a természetes elporladás, sem. Nem lehet elveszíteni azt az anyagot, ami miénk volt itt 30-40-80, ki tudja mennyi évig. Az ennek a földnek az anyaga, és Isten uralkodik e felett, és bele programozta a feltámadást. Nem lehet ennek ellenállni. És ez részben jó üzenet, részben kellemetlen azok számára, akik úgy gondolták, hogy hát úgy, ahogy kibírom a végéig, és aztán lehúzzuk a rólót, nem tudjuk lehúzni. Van egy kis idő, amit itt most, ebben a levél részletében az apostol alvásnak nevez. Mert ezt értik a hallgatói, mert ezt a Tesszalonikiban élő, nem keresztény emberek is így gondolták, hogy az ember elmegy aludni, pihenni, békés pihenésre vágyik. Más vallások is szeretik ezt a nagy-nagy békés megsemmisülést vagy alvást felvetni. Bizony, ha az ember évek múlásával egyre rosszabbul alszik, gyakran fölébred, rossz álmok gyötrik, akkor már ez is olyan jó üzenet lenne, hogy végre kialszom magam, kinyújtózom, és nem zavar semmi, sem adánzaj, segédzaj, se szerveimnek a rossz működése, az előző este elfogyasztott vacsora, vagy más dolgok, nem zavar semmi, hanem békén pihenek. De nincs vége a történetnek. Hanem ahogy Isten felébresztette, felkeltette Jézust, ahogy ő maga az evangéliumi történet szerint Jairus leányát, vagy a naivi ifjút felkeltette. Ne zajongjatok, mondja a gyászolóknak a leányka, nem halt meg, csak aluszik, és kinevették őt. Ilyenek vagyunk mi. Jelen van Jézus, perceken belül csoda fog történni, és kinevetik őt. És egy csoda után sem tökéletesen bizonyosak abban, hogy velük is megtörténik majd a mi Jairus leányával, vagy Lázárral, vagy a naivi ifjúval megtörtént. Mert a hit nem tart mindig lépést a valósággal. Néha más vidékeken is jár, és néha akkor sem képes valamit megragadni, hogyha ha teljes tapasztalat kapcsolódik hozzá. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak Jézus által, ő vele együtt. Ezek nagyon fontos szavak, hogy ő általa vele együtt. Persze egy olyan korszakban, egy olyan világban, egy olyan szituációban, amiben nincs az időnek olyan fajta jelentősége, de ezt nem tudjuk elképzelni, hogy az milyen. Ebből valamit sejtünk, hogy Isten hozza elő a Jézus által és ő vele együtt. Ezek Isten garantált ígéretei a mi számunkra. És nem úgy van, hogy közülünk valaki meghal most, és akkor, amikor a család úgy gondolja, akkor megint fölébred, aztán megint így elalszik halál jellegű módon, aztán megint időként, ha valaki gondolja, akkor fölidézheti, mennyire szeretnénk a filmmel is ilyesmiket csinálunk, egy jókori filmmel, római kori filmmel, gladiátorokról szóló filmekkel, és akkor olyan benyomásnak van, hogy megelevenedett a múlt. De egy napot határozott meg Isten, amikor mindenki, Ádám, Ábrahám, Noé, Dávid és Péter, és nem tudom ki mindenki, velünk együtt megelevenedik, együtt a Krisztussal. Most ne azt gondoljuk, hogy ő e pillanatban alszik, mert esetleg életünk. Még vallásban mondjuk, hogy felment a mennyekbe, és ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, és majd onnan jönne ítélni élőket és holtakat, és közben ezt az időt nem alvással tölti, apostoli irat szerint még azt a három napot is, amikor sírva tétetett, azzal töltötte, hogy a Noé napjaiban elveszettek meg Prédikát. hogy milyen lesz ez a feltámadás, elnézést, mond néhány gondolatot az apostol feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, aztán mi, akik élve érzik meg az ő eljövetelét, mondja 2000 évvel ezelőtt az apostol, csatlakozunk hozzájuk. Hát nagyon erősen úgy érezték, hogy az ő életükben bekövetkezik. Vannak nekünk is ilyen pillanataik, hogy nekünk nem kell már meghalnunk, mert életben leszünk, amikor az Úr eljön, nem tudjuk, mikor jön el. Lehet, hogy így lesz, és lehet, hogy nem. De ha netán elaludtunk volna, és eltemettettünk, akkor is feltámadunk, ha Krisztusban haltunk meg másféleképpen, mintha ezt a kérdést nem tisztázhatjuk életünkben. Ez Isten igénye, ez az igazmondó Isten ígérete és üzenete, ami számunkra, hogy Jézus által ő vele együtt számunkra is adott a feltámadás. És mi a harmadik dolog, már említettem egyszer. Hát ez van a való kis válasz, hogy is néz ki ez a feltámadott állapot. Mi az, amit leginkább meghatározza ezt? És erre nézve azt mondja itt az apostol, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Ha én így végig gondolom azokat, akiket szeretek, ismerek, és akik között mozgok, és mellé teszem ezt a kérdést, hogy a feltámadással kapcsolatban mi a várakozásom, akkor teljesen kielégít az a gondolat, hogy velük együtt leszek, és az Úrral együtt leszek, hogy ott bármi történhet. Tehát nem arra gondolok, hogy most egy örökké valóság lesz arra, hogy bejárjam a teremtett világnak azokat a részét, zugait, amelyekre nem tudtam elmutni itt, vagy megismerni a művészetekben és egyebekben mindazt, ami itt időhiány és egyéb miatt kimaradt. Nincsenek ilyen előzetes várakozásaim. Mindenkor az Úrral leszünk, nekem ez elég. Nem fogunk unatkozni. És nem lesz bennünk hiányérzet. És nem fogjuk azt érezni, hogy a Istenem, viselkedni kell, öltözködni kell, és legyünk túl valahogy ezen a számunkra kínos vagy nehéz dolgon. Ez olyan, mint amikor az ember nagyon készül arra, hogy hazamegy. Olyanni fogalmaz, hogy hazamegyek a falumba, van egy vers, ami erről szól. Vagyok tékozó, és vagyok eretnek, de a tegyük száma szeretnek. Tehát van egy hely a világon, ahol engem hazavárnak, vagy mint a tékozló fiú. Ahogy a kis patakok, megint csak ezt a gondolatot is földolgozta Adi Endre is, az ér föl az óceánig. Hát úton vagyunk, igen, és ahogy törekszenek a fizika törvényei szerint, a kis esőcseppektől a talajból följövő vízen, körülemet vízen keresztül minden vizet az óceán felé, valami ilyen nagy vonzódás van bennünk is az örökké valóság felé. Igazgatjátok egymást e beszédekkel, amiben a legfontosabb gondolat az, hogy eképpen mindenkor az Úrral leszünk, és nem vágyik erre a találkozásra. Jézus ezt készíti az atyai házban. Ott nagy készülődés van, örömmel várnak bennünket. Talán idéztem egyszer, egy kedves kollégánk temetésén mondta, egy másik kollégánk a jelenések könyve alapján arról a kis töredékről, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és csak erről az egy szóról prédikált, hogy jöttek. Tehát mondta, hogy mi mindig azt éljük meg, és úgy fogalmazunk, hogy elment. De van a valóságnak egy pont, ahol ezt így mondják, hogy megjöttek. Mennyivel más. Megérteni azt, hogy igen, itt idegenek és vándorok vagyunk, és hazafelé törekszünk. Azért, kedves testvérek, szabad bánkódni, szabad feltenni az összes nehéz kérdést, még ilyen korán ment el Gábor közülünk, miért volt az ő élete ilyen nehéz út saját maga számára is, és a szerettei számára is. Annyi kérdés, amire nem fogunk tudni jó választ kapni, vagy mentegetjük magunkat, vagy szétálljuk tehetetlenül a kezünket, de ő ugyanúgy, mint bármelyik esőcsepp, és bármelyik erecske ezen a világon hazafelé törekedett. Mi mindannyian hazafelé törekszünk, hogy mindenkor, ne csak egy-egy villanásra, ne csak egy-egy gyönge és szomorú pillanatra boruljunk oda az